Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ugyanolyan szól hozzánk Sámuel első könyvéből, a harmadik részből, az első 21 verset fogom előttetek olvasni. Kérlek benneteket, hogy helyeteket elfoglalva, figyelmes szívvel hallgassátok, hogyan szól hozzánk Isten igéje Sámuel első könyvéből. Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt, szeme már meggyengült, alig látott, az Isten mécsese még nem aludt ki, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt, itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment tehát, és lefeküdt. De újra szólította az Úr Sámuelt, Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt, ő pedig fölkelt, megint oda ment Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek, menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mond, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt, Sámuel, Sámuel. Sámuel pedig így felelt, szólj, mert hallja a te szolgád. Akkor az Úr ezt mondta Sámuelnek, én olyan dolgot fogok véghez vinni Izraelben, hogy aki csak hallja, belecsendül mind a két füle. Azon a napon beteljesítem Élin mindazt, amit megmondtam háza népéről. Elkezdtem és be is végzem azt, mert kijelentettem neki, hogy örökítéletet hozok háza népére, azért a bűnért, amelyről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak vele magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Ezért megesküdtem Éli háza népének, hogy sohasem lehet kiengeszteni Éli háza népének a bűnét, sem véres, sem ételáldozattal. Sámuel pedig feküdt egész reggelig, és akkor kitárta az Úr házának az ajtóit, de Sámuel nem merte elmondani Élinek a látomást. Éli azonban hívta Sámuelt, és ezt mondta, fiam Sámuel, ő pedig így felelt, itt vagyok. Éli megkérdezte, milyen kijelentést kaptál, ne titkold el előttem. Ne segítsen téged az Isten se most se ezután, ha eltitkolsz előttem egyetlen szót is mindabból, amit kijelentett neked. Elmondott azért neki Sámuel mindent, semmit sem titkolt el előtte. Éli pedig ezt mondta, ő az Úr, tegye azt, amit jónak lát. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és igéből semmit sem hagyott beteljesületlenül. És megtudta egész Izrael Dántól Beérsebáig, hogy az Úr profétájául rendelte Sámuelt. Az Úr még többször is megjelent Silóban, és kijelentette magát az Úr Sámuelnek igéje által Silóban. Isten áldja meg a felolvasott igét, hogy szívünkbe fogadjuk, megértsük, növekedjen bennünk, és áldást hozzon mindazokra, akik körülöttünk élnek, Isten dicsőségére. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk ezért. Édesatyánk, köszönjük, hogy van kijelentésed hozzánk. Köszönjük, hogy azzal a reménnyel jöhettünk most a te házadba, hogy te szólsz és nem hallgatsz. Köszönjük azt a kegyelmet, azt a csodát, amikor valóban halljuk is. Amikor nem csak tudjuk, hanem megérezzük, felfogjuk, átéljük, hogy te jelenlévő Isten vagy. Köszönjük, hogy csak azért lehetünk együtt, és azzal a reménnyel, hogy itt vagy közöttünk. Urunk, cselekedj úgy, ahogy te akarsz. legyen az, amit te akarsz. Védj uralmad alá bennünket, akik szólunk, akik hallgatjuk mindezt. Engedd, Urunk, hogy neked engedjünk. Urunk, eléd visszük azt a családot, aki gyászban van itt. Férjet, édesapát, szeretett rokont veszítettek el. Engedd, hogy ők is halljanak téged, hogy vigasztaló szavad elérjen hozzájuk, hogy tőled kapjanak erőt, reménységet, benned való békességet. Kérünk, Urunk, azért, hogy áld meg a megkeresztelt gyermeket, az ő életét, családját, hadd teljesüljön be a te igédő rajta. Kérünk az esküvőre készülő sokaságért, családért, vendégeinkért, mindazokért, akik most itt együtt vagyunk, az egész jelenlévő gyülekezetért, hogy szólj, mert hallják a te szolgáid. Könyörülj meg rajtunk, kérünk. Amen. Isten igéje iránti tisztelettel fennállva hallgassuk meg azt az igét, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával az örömüzenetet kívánom hirdetni közöttetek, megíratott ez az imént felolvasott részben, Sámuel első könyvének 3. részében, a 8. versben így olvassuk. Az Úr azonban 3. is szólította Sámuelt, ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, egyetlen kérdés lenne a középpontjában a mai igehirdetésnek, honnan tudjuk, hogy Isten szólt hozzánk, vagy másképpen, honnan tudjuk, hogy Isten szólított, hogy ő hangját halljuk, az ő hangját halljuk legbelül, és nem a magunk vágyait, a magunk gondolatait, a magunk érzéseit, téves meglátásait. Hogy ismerhetjük meg Isten hangját? Mert hogy talán velem együtt sóhajtjátok, hogy az Ószövetségben könnyű volt ott angyalok, meg mindenféle jelenések kapcsán hallották az Úr szolgái Isten hangját, hát neki könnyű volt. Hát az ember, ha hallja Isten hangját egy viharból, vagy csendes szélből, vagy hallja egy angyal szolgálaton, egyszer csak egy angyal megjelenik, hát így könnyű, mondhatnánk. De még a csipkebokor is azt mondjuk, hogy hát igen, ha egy csipkebokor felgyulladna, és nem égne el, és abból valaki szólna hozzánk, hát gyanakodnánk, hogy az bizonyára Isten hangja. Aztán az evangéliumokban azt látjuk, hogy Jézus itt van közöttünk, az emberek között, amikor Jézus szól, akkor egyértelmű azok számára, akik benne hisznek, hogy Isten szól. Aztán, amikor az apostolok cselekedeteinek könyvét olvassuk, ott is valahogy olyan egyértelmű, ott is látunk az Ószövetségihez hasonló eseteket, például amikor Fülepnek szól Isten, hogy induljon az Etióp felé, vagy Kornélius ügyében, amikor ezt a különleges látomást látja Péter, és olyan egyértelműen vezeti őket a Szentlélek, egyértelműen látjuk, hogy Isten szól hozzájuk és vezeti őket, és amikor Pál leveleit olvasjuk, akkor is olyan hasonló hangnemben olvasunk Pálról, hogy olyan egyértelmű nekik Isten hangja, és ott van bennünk a vágyakozás, hogy olyan jó lenne, ha nekünk is egyértelmű lenne, ha nekünk is világos lenne, hogy mikor szól hozzánk Isten, hogy van ez a mi időnkben. Amikor nehéz kérdéseket kapok, akkor mindig úgy szoktam kezdeni, amikor nem tudom a választ, hogy megnézem a két végletet. Ami biztos nem igaz. Az egyik véglet az, hogy nem szól Isten. Abba egészen biztos vagyok, és úgy látom, hogy Isten ma is szól. Ma is szól, nekünk adta az ő szent lelkét, és szól velünk, szól hozzánk. Tanácsol bennünket, de valóban tapasztaljuk? Valóban életélménye számunkra? Valóban olyan könnyen felismerhető? De tény, hogy szól. A másik véglet, hogy folyton szól. Vannak olyan kegyességű testvérek, akik zavarba ejtően hivatkoznak folyton arra, hogy az Isten szólt hozzájuk. Hogy a lélek ezt vagy azt jelentette ki nekik. Ez is gyanús. Biztos, hogy Isten valakihez mindig szól, minden nap, minden percben, minden tettére nézve. Mindig az Isten megmondja, hogy mit kell csinálni, mit kell tenni. Hogyan is van ez? Lehet, hogy így van, csak mi vagyunk süketek? Testvéreim, nekünk itt van Isten igéje. Itt van az ige, ami megszólít bennünket, tehát van, amin keresztül szólhat hozzánk Isten. De valóban Isten megszólít bennünket a Bibliát olvasva? Egyértelmű minden nap az igéből, amit Isten mond nekünk. Zavarba tud hozni bennünket több testvérünk, akik valamilyen pietista gyökérből jöttek, többféle ilyen irányzatnak a tagjai, akik zavarba ejtenek azzal, hogy mindenre igéjük van. És úgy elszégyeli magát az ember, hogy erre is igét kapott, megmondta neki Isten a Bibliából, hogy erre kell mennie, ezt a munkát választja, ezt a lányt válassza. Mindenre igéjük van. Mit kezdjünk ezzel? Újra kérdezem, csak mi vagyunk süketek? Mi nem halljuk? Nem vagyunk elég hívők, elég figyelmesek, hogy minden nap az ige megmondja, hogy mit kell csinálnunk, és így halljuk az Isten hangját? Aztán nekünk is van lehetőségünk arra harmadszor, hogy nem csak Isten szent lelke vezet bennünket közvetlenül, nem csak Isten igéjén keresztül szólhat hozzánk, hanem szólhat embereken keresztül, testvéreinken át, tanításokon, prédikációkon keresztül, de valóban tapasztaljuk vasárnaponként, a bibliaórákon, testvéri beszélgetésekben, hogy az Isten ezek által tanácsol bennünket, és szól hozzánk, konkrétan ő szól hozzánk, nem egy testvérrel vagy egy lelkésszel van dolgunk. Valóban így halljuk? Többször a kívülvalók azt szokták mondani a hívőkre, hogy olyan agymosottak. Olyan befolyásolhatók és gyöngék, mindig azt csinálják, amit a nagy tanító vagy az ő testvéreik a gyülekezetben mondanak. És hát sokszor látunk is példát kisgyülekezeti világban vagy szektákban, hogy van egy nagy vezető, és azon keresztül mindig Isten szól, és sokszor gépiesen és irracionálisan végrehajtják azt, amit mond, mert az ő szava Isten szava. Hát ezzel mit kezdjünk? Csak nekünk nem jutottak ilyen vezetők? Talán valóban igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy a történelmi egyházakat elhagyta a lélek, Isten már nem szól, mert annyira romlottak. Hogyan szól hozzánk Isten? Vagy még egyszer kérdezem, honnan tudjuk, hogy Isten szólt-e hozzánk, vagy valami belső hangot, amit mi képzeltünk, annak neveztünk el Isten hangjának? Az egész témát azért hozom közétek, mert egy kedves presbiter testvérem az ajtóban múlt vasárnap azt kérdezte tőlem, hogy honnan tudjuk, hogy mikor szól Isten. Annak kapcsán, amiről múlt héten beszélgettünk, azt mondtam az intéssel kapcsolatban, hogy hát egyáltalán akkor ints meg másokat, vagy akkor indulj egyáltalán mások felé, ha Isten mondja neked. Ha valóban ő indít erre, hogy tegyed. És erre kérdezte ő teljes joggal. Na jó, de honnan tudom, hogy Isten indít engem? Persze viccesen mondtam is neki ma reggel, hogy akkor most honnan tudom, hogy erről kell ma beszélnem, azért, mert te mondtad, vagy rajtad keresztül Isten szólt, hogy ma erről kell beszéljek. Ugye nehéz a kérdés megválaszolása. Honnan tudom, vagy ahogy ő fogalmazott, honnan tudom, hogy jó rádióadót kapcsoltam be, jó hullámhosszon vagyok-e? Testvéreim, zavarba hozó kérdések ezek. Nem hagyta Isten magára az ő népét, ez biztos. Biztos, hogy szól velünk és szól hozzánk, de zsigerileg gyanakszom azokra, akik valóban folyton azt mondják, hogy nekem az Úr mondta. Valakivel beszélgettem a héten, és mondta viccesen, és nagyon tetszett, amit mondott, hogy jobb lenne azoknál a testvéreknél, akik mindig azt mondják, hogy az Úr azt mondta nekem, vagy az Úr úgy mondta nekem, vagy úgy vezetett engem, ha azt mondanák tisztesség, hogy nézd, én ezt nagyon akarom. Vagy azt mondaná, hogy nekem ez a vágyam, hogy. Vagy én ezt erőszakosan akarom, akkor is, ha belepusztul az egész gyülekezet, és akkor is, ha senkinek nem jó. És mindig az Úrra fogják, hogy az Úr mondta ezt vagy azt, és ezen keresztül próbáljuk végrehajtani a saját elképzeléseinket. Előfordult az, hogy például egy lelkész választásnál oda ment egy lelkész, több jelölt volt, és azt mondta, hogy őt az Úr ide küldte. És ha a gyülekezet ezt nem hallja meg, akkor az Úr ellen tesz. Szegény többi jelöltet akkor kiküldte. Tehát ugye nem valami volt a gyülekezetnek. Ha az őt az Úr küldte, akkor egész biztos, hogy őt kell választani, nem is kell gondolkozni tovább. Lehet Istenre sokféleképpen hivatkozni. Sokszor a saját elképzeléseinket és a vágyainkat leöntjük, Isten mondta nekem szószal. Istenre persze lehet hivatkozni, ő hagyja. Testvéreim, a történelemben nagyon gyakran megtörtént, hogy szörnyű dolgokat csináltunk Isten nevében. Nyilvánvaló hibákat, bűnöket, és ráfogtuk Istenre. Ő érte tesszük, ő mondta. Mi a mi válaszunk? Mit látunk erre nézve? Nézzünk most már az igére végre, bizonyára várjátok, hogy mennyiben igazít el bennünket Sámuelnek ez a története. Akkor is, ha ez egy nagyon speciális helyzet. Az üdv történetnek egy nagyon speciális, különleges pontja, amikor Izrael népe szinte a szétesés határán van, a filiszteusoktól veszélyeztetve, a megmaradás a tét, a népnek az összefogása, amire Sámuelt elrendeli Isten, és egy egészen különleges helyzetben van Isten nép, amiből egy kicsit fölvillant a Szentíró, és ott van Éli a főpap, aki nem tölti be a hivatását, és ekkor Isten, amikor a nép a szétesés szélén van, ezt nagyon gyakran csinálja Isten, hogy egy meddőnőt választ ki, és neki mondja azt, hogy lesz gyermeked, és ez a nő engedelmes, ahogy több nő alak a Bibliában, akiknek sokáig nem lehetett gyermeke, és nagyon sokszor Isten ilyen csodát tesz, és így kezdi, hogy egy meddőnőt választ ki, mert azt mondja, hogy így mutatom meg a hatalmamat. És ez a nő enged, Anna, és odaadja ezt a gyermeket a templomba. Nagyon különleges helyzet ez, és ezzel Izrael létében egy új korszak nyílik. Mégis azt gondolom, hogy ez az ige alkalmas arra, hogyha mélyre nézünk, valamit megértsünk abból, hogy hogy tudom én megismerni az Isten hangját. Isten szólítja Sámuelt, de Sámuel nem tudja, hogy ez az Úr, mert még nem ismeri, mert még nem volt hozzá kijelentése. Éli pedig, aki a szakember, neki tudni kéne a papnak, hogy mikor szól Isten, ő meg nem ismeri föl, csak harmadszorra, harmadik alkalommal fog egyáltalán gyanút, hogy itt valami lehet. Nézzünk rá erre a két személyre, testvéreim, és tanuljunk belőlük. Először Sámuel, aki meghallja az Isten hangját, de még ismeretlen neki. Azt hiszem, hogy ő vele azok tudnak jól azonosulni ma közöttünk, akiknek még talán ismeretlen Isten hangja, nem szólt hozzájuk Isten, vagy nem vették észre, és szeretnék megismerni Isten hangját. Azok tudnak talán a kis Sámuellel azonosulni, akik szeretnék megismerni Isten hangját, de még sose hallották. Számukra egy fontos segítő az, ami, ha Sámuel történettel ránézünk, Sámuel honnan is tudja meg, hogy az Úr szól hozzá? Onnan, hogy a templom közegben van. Olyan helyen van, ahol, aminek azért Istenhez van valami köze. Olyan helyen van Sámuel, ahol az Isten kijelentése hangzik. A templom közeg az egy fontos hely ahhoz, hogy akik még nem hallottuk Isten hangját, valamit megsejtsünk, meghalljunk belőle. És jó, hogyha van egy segítőnk, aki amikor megkérdezzük, hogy te hallottam egy hangot, te szóltál? Nem, ez Isten hangja volt. Te valamit hallottam belül. Lehet, hogy hozzám szólt. A mai prédikációban ez és ez volt. Lehet, hogy ezt nekem mondta Isten? És akkor van valaki testvér, aki eligazít ebben. Ezért vagyunk együtt, hogy segítsük egymást. Még mindig jobban járunk, mint Sámuel, Élivel. Talán mi egy kicsit éberebbek vagyunk, közelebb vagy lehetünk Istenhez. És meg tudjuk neki mondani, hogy hát talán az Úr szólít. Menjél vissza, és figyelj még jobban. Legyél még jobban csendben. Figyelj, és ha tényleg az Úr szól, ezt is ezt mond. Ahogy Gyökösi Bandi bácsi félreérthetően, de mégis teli találatosan szól, én szerintem, amikor azt mondja, hogy Isten hangja az az első, belső, felső hang. Na, nem mindig az első hang Isten hangja. Pláne, amikor dühösek vagyunk, akkor nem az Isten hangja az első. De mégis szép ez az első, belső, felső hang. Ez, amit meg kell ismernünk. Van, hogy szépen tanuljuk, és talán először megsejtjük, hogy ami ébredő, lassan helyreálló, korábban eltorzított lelkiismeretünket, Isten lelke próbálja helyre tolni, amikor valamit a lelkiismeretünk jelez. Régen azt mondja valaki, hogy hát régen nem voltam hívő, amióta hívő, érdekes a lelkiismeretem, azt mondja, ezt ne csináljam. Régen simán csaltam, most még valami bennem azt mondja, hogy ne csaljak. Vagy régen simán átaludtam a vasárnapot, most pedig nem tudom, miért fölébredek 9-kor, hogy el kéne jönni 9:50-re a templomba. Vassan helyreáll bennünk az, ami eltorzult. Ez Isten hangja. Vagy régen hallott igéke egyszer csak megelevedenek. Lehet, hogy egy gyerekkori ige, lehet, hogy a keresztelésünknél kapott ige, vagy valamilyen valahol hallott tanítás megelevenedik bennünk. Úgy szoktam mondani, hogy Isten a raktárból valahogy előhozza és élővé teszi, és egyszer csak megcsendül bennünk egy ige, egy szó. És azt mondjuk, talán az Isten szól. Van, hogy Isten elénk hoz arcokat, és lassan tanuljuk, hogy az az arc, akit elénk hoz, a lelkünk, azt Isten hozza elénk, mert dolgunk van vele. Vagy megtörténhet, hogy érzéseinken, vagy gondolatainkon keresztül szól Isten, mert az érzéseinket és a gondolatainkat Isten nem akarja kizárni, amikor beszélget velünk, átformálni akarja, de kizárni nem, velünk van dolga, az érzéseinkkel és a gondolatainkkal. Csak itt nehéz megtanulni azt, hogy mi az, amikor Isten szól, és mi az, amikor én. Adhat ötleteket Isten, de melyik, ami Istentől jön? Én azt hiszem, hogy ezt a hangot akkor fogom felismerni, ha először megismerem. Mind jobban ismerem Istent és az ő hangját, annál inkább felismerhető, amikor ő szól. Ez olyan, testvéreim, mint amikor az utcán játszottunk, akkor még kint lehetett az utcán focizni meg, játszani gyerekkoromba, és hallottam, hogy köhög valaki. De még nem láttam. Tudtam, hogy apám az. Megismertem a köhögését. Még be se fordult az utcába, tudtam, jön haza apukám. Miért? Mert vele éltem. Mert ismertem az ő köhögését. Mert ismerjük egymás hangját. Ahhoz, hogy halld Istent, legfőképpen időt kell tölteni vele. Megismerni őt, hogy kicsoda. Mégis, testvéreim, azt mondom, hogy akár kezdő hívőként, akár régi hívőként is, minimum óvatosan bánjunk azzal, hogy az Isten szólt. Mert nagy veszély összekeverni valóban a magunk hangját Isten hangjával. Vizsgáljuk meg, amit hallunk, Isten ismeretünk alapján. Legyen egy ilyen szűrünk, valóban mondhat ilyet az Úr, így ismerjük őt. Kérdezzük meg lelki vezetőinket, testvéreinket. Figyeljük meg Éli és Sámuel hozzáállását, hogy ebbe a történetben nincs beleírva ez a szó, de valahol mélyen kikristályosodik az a szó belőle, hogy alázat. Hogy amikor az Isten szól, ott minimum alázattal térdre esve kell várnunk őt. Egyszer olvastam egy könyvben, amikor egy nagy lelki vezető elmesélte, hogy éppen borotválkozott, és Jézus odajött a fürdőszobába, és elkezdett beszélni hozzá, miközben borotválkozott. Drága testvéreim, ha Jézus szól, akkor minimum térdre esünk, és nem borotválkozunk tovább. Maradjunk ennyiben. Maradjunk ennyiben. Legyünk óvatosak, hogy borotválkozás közben jön-e hozzánk az Úr. Legyünk alázatosak, és óvatosan hivatkozunk felismeréseinkre. Legjobb, ha megtartjuk magunknak, csak szűk körrel osztjuk meg. De ha mégis, akkor azt mondjátok egymásnak, ha jól értem az Urat, talán ő szólt, talán az Úr mondja. Honnan tudom, hogy Isten szólt? Legfőképpen utólag. Legfőképpen utólag. Előtte csak óvatosan bánjak vele, talán az Úr mondja nekem. Persze lehetnek félre nem érthető impulzusai Istennek, de legyünk óvatosak, ne éljünk ezzel vissza. Tehát az első válaszunk Sámuel alapján a nagy kérdésre az az, testvéreim, hogy Isten hangjának felismerése egy tanulás, egy hitbeli formálódás része, amiben talán Isten hangja egyre ismerősebb és felismerhetőbb lesz. A második, hogy nézzünk Élire. Éli, aki számára Isten adottság volt, mégis homályba veszett. Miért? Miért nem szól az ő idejében Isten? Miért nem szól hozzá? Talán ővel azok a régi hívők tudnak kapcsolódni, akik mostanában azt érzik, hogy mintha Isten hallgatna. Azért nem szól hozzá Isten, erről az ige egyértelmű tudósítást ad, mert a fiai súlyos bűnben voltak, mondjuk így a családja, és ő nem tett ez ellen semmit. Mondjuk azt a szót, hogy megalkudott. Megalkudott a helyzettel. Nem becsülte meg a papi voltát annyira, hogy ezt tisztán tartsa, egy megfáradt emberrel van dolgunk, aki furcsa módon Isten közelségétől a templomban távolodott el. Testvéreim, ez figyelmeztető nekünk, akik templomban vagyunk, hogy a templomban is el lehet távolodni Istentől. Fizikailag itt vagy, talán még érzésekben is, de vajon az Isten közelsége olyan elevene számunkra, mint a kis Sámuelnek? Nem úgy vagyunk-e néha, mint Éli? Vele tehát azok tudnak azonosulni, akik régóta hitben járnak, és talán úgy érzik, hogy nem szól az Isten. Megint kérdezem, nem szól a Biblia? Biztos, hogy ez a Biblia hibája? Nem szól Isten az Isten tisztelten? Jó, tudom, a lelkész hibája, de biztos, hogy csak a lelkész hibája, hogy nem szól az Isten hozzánk. Nem szól Isten a szívemben. Nem azért nem szól, mert mással van tele a szívem, mert olyan hangos, mert annyira dübörög benne az élet, hogy az Isten halk és szelíd hangjának nincs helye benne. A második válaszunk Éli alapján az, testvéreim, hogy sokszor azért nem halljuk az Isten hangját, vagy nem halljuk pontosan, mert nem tiszta a hallásunk. Mert Isten szól, amikor ő akar, és hadd tegyem hozzá, van, amikor nem akar. Van, amikor nem akar. Van, amikor azt mondja, hogy most nem szólok. De akkor is Isten mellett maradok. Akkor is figyelek, sőt, amikor nem szól Isten, nagyon fontos a benne maradás, hogy akkor is a figyelmem épp olyan eleven legyen, mint amikor nagy lelki élmények után vagyok. Mert nagy lelki élmények után, fú, tele van a szívem, úgy figyelek Istenre, hogy csak na. De amikor nem szól az Isten, akkor is a helyemen tudok-e maradni, és tudok-e várni rá, akár napokig, akár hónapokig, akár évekig. Mert az Isten akkor szól, amikor akar. Testvéreim, nézzétek meg jól a padot, nincs benne semmilyen gomb, amit ha megnyomsz, Isten megszólal. Tehát nem lehet őt kényszeríteni, nincs gomb a padban. Isten szól, amikor akar. Ehhez viszont egyértelmű, testvéreim, hogy csendre van szükségünk. Azért tanítjuk a csendet, itt Isten tisztelten, prédikáció után, vagy éppen az Isten tisztelet kezdetén, hogy megszokjuk, 5 perc semmi, 1 perc semmi, de mégiscsak egy lelkületet tanulunk benne. Mert a csend elkülönített idő és hely kérdése, de életvitel és lelkület kérdése is. Hogy miközben rohanok, meg tudok állni 1 percre, vagy miközben el vagyok foglalva, és az aktivitásban vagyok. Van-e mégis belül egy figyelmem, hogy ezt Istennel élem meg, vele beszélgetve, ráfigyelve, hozzászólva, mert az nincs megtiltva, hogy bármikor szólj Istenhez. Szólj bármikor hozzá. Másrészt tisztaság kérdése, hogy ő szóljon, hogy tisztán tartsam magam, hogy legyen hely Istennek bennem. És sokszor az alázatunk hiányzik ahhoz, hogy a jó Isten megszólítson bennünket. Ez a második válaszunk. Végezetül 3 rövid megjegyzés, ami szeretném, ha tisztítaná egy picit a képet. Először is, ahogy szokták mondani katolikus testvéreink, amikor pápát választnak, van pápánk. Na, nekünk is van Bibliánk. Mi is mondhatjuk, van Bibliánk. Vigyázzunk, hogy pápát ne csináljunk a Bibliából. Papíros pápát, ahogy szoktak gúnyolni minket reformátusoknak. De van Bibliánk, és Isten szava sok mindenben, testvéreim. Még ha sok mindent félre is lehet magyarázni, és félre lehet érteni benne, azért sok mindenre a Biblia egyértelmű választ ad nekünk. A mi időnk az üttörténet legjobb ideje. Mert nekünk áll rendelkezésünkre a legtöbb, hogy mondjam így ilyen csúnyán, információ Istenről. Van Bibliánk, és tudjuk, hogy Isten miről mit gondol. És ha olvasod a Bibliát, és nem csak olvasod gépiesen, hanem az egész lelkeddé, véreddé válik, akkor sok mindenről nem kell Istennek neked szólnia, mert már elmondta a Bibliában. Mert szólt már, kijelentette. Azt mondjuk, hogy katolikus szóval kinyilatkoztatása Istennek ez. Kinyilatkoztatta, kijelentette magát. Itt van benne, hogy mit szeretne. Nem kell őt kérdezgetni, el kell olvasni. Persze lélekkel, figyelemmel, magunkat alárendelve. Testvéreim, ebben ott van, hogy mit akar az Úr. De vigyázzunk, testvéreim, volt egy teológus társam, aki rányitotta az ajtót, egy teológus társamra, aki lány volt, aki kinyitott egy fiú, és mondta, hogy most olvasta a Bibliába, hogy ő lesz a felesége. Hát úgy elzavarta, mint a húzat. Hát igaza volt, nem? Előbb virág, udvarolni, beszélgetés, stb. Tehát azért így nem megyünk igével a másiknak. Tehát nem erre van a Biblia, bár van olyan, és az én életemben is sokszor volt, amikor az igen nagyon határozottan szólt, és arra az aktuális pillanatra adott nekem üzenetet. De nem Ámos könyv a Biblia, ezt többször mondtam már, hanem arra való, hogy az Istent és az ő gondolatait megismerjük, és ez alapján tudjunk dönteni, és halljuk az ő hangját. Tehát van Bibliánk. A második rövid megjegyzésem az, hogy vannak előttünk járó Krisztus követők, 2000 év. Annyi mindent hagytak maguk után, tanúságokat, megvívott harcokat, az ő élettanúságuk, vagy az írásaik olyan mértékben eligazítanak bennünket, hogy rajtuk keresztül is szól az Isten. Néha úgy nézem Gáborékat, ahogy állnak ott magányosan a könyvterjesztésnél, és azon gondolkodnak, hogy minek állunk itt, hiszen senki nem gyűn. Hát hun van, testvéreim, belőlünk az érdeklődés, hogy olvassunk azokról, akik előttünk járnak a hitben, azoktól, azért vannak a lelki könyvek, nem szól hozzá Isten? És nem is fordítasz időt arra, hogy olvassál lelki olvasásra, akkor hát ne csodálkozz rajta, nem szól Isten. Mostanában azt tapasztalom, hogy nagyon mélyen megelevenít, amikor olvasok a régiektől, vagy olvasok kortárs hívő emberektől, olyan mélyen meg tud Isten ezekkel a könyvekkel szólítani bennünket. Érdemes rájuk figyelni, nagyon gazdagok vagyunk. És a harmadik megjegyzésem pedig az, testvéreim, és ez a legfontosabb minden közül, amit mondtam. Hogy testvéreim, azért jó nekünk, mert köztünk járt Jézus. Mert Jézus maga a válasz. Az ő személye, lelkülete, szavai, mozdulatai, amit ha újra és újra olvassuk az evangéliumokat, kirajzolódik mind jobban előttünk. És ha ezzel a Jézussal éljük az életünket, ha őre figyelünk, olyan sokszor fogjuk hallani, amit ő mond, amit ő tenne, amit ő válaszolna, ahogy ő hallgatna, ahogy ő kérdezne. Mert az Isten szól hozzánk legfőképpen Jézus személyén keresztül. Ott van előttünk, elmélkedni kell rajta, az ő személyén. Mondja egy régi, hogy nincs kedvesebb, fontosabb dolog, mint Jézusról elmélkedni. Szoktunk Jézusról elmélkedni, hogy ki ő, hogy miket csinált, hogy milyen ő. Hogy vajon most, amilyen helyzetben én vagyok, ő mit mondana? És ha velünk él Jézus, ha bennünk él Jézus, mert ezt ígérte nekünk, akkor fogjuk tudni, hogy mi az Isten hangja. Jézuson keresztül lesz leginkább ismerős az Isten hangja. Testvéreim, én ezeket a válaszokat gyűjtögettem, de tisztá vagyok azzal, hogy ez kevés. Hogy az igazi válaszok ott bennetek születnek, amikor gyötrődtök azon, hogy vajon Isten szava. És az utolsó szavam, hogy ezt a gyötrődést nem lehet megúszni. Ezt nem lehet megúszni, hogy vajon az, ami most bennem van, Isten szava, vagy máshonnan jön. Adja meg a mindenható Isten, hogy egyre jobban ismerjük őt, és az ő szavát egyre jobban felismerjük. Amen. Testvéreim, szokásunk szerint legyünk csendben, hagyjuk, hogy visszhangozzanak bennünk az ige szavai, és ami megszületik bennünk a lelkünkben, azt a szív belső csendjében egy-egy mondattal, imával sóhajtsuk el Istennek. Urunk Istenünk, vágyakozunk a Te szavad után, a Te hangod után. Szeretnénk a legbensőnkben hallani, hogy szólítasz bennünket. Köszönjük, ha van már ilyen élményünk. Ha egyszer vagy többször átélhettük, hogy mintha Te szólnál. Sőt, az életünk, ahogy éltük, egyértelművé tette, hogy az bizony a Te hangod volt. Áldunk ezért, és dicsőítünk. Köszönjük, hogy így szeretsz bennünket, hogy nem némán nézed a mi életünket, hanem beleszólsz, hogy mindig van szavad hozzánk. Dicsőítünk a Szentírásért. Köszönjük, hogy ilyen gazdagon kijelentetted magad, hogy ennyi mindent lehet tudni rólad. És köszönjük, amikor az írás szavai nem betű, hanem megelevednek előttünk, és valóban úgy éljük meg, hogy Te szólsz hozzánk ezen keresztül. Köszönjük a testvéreinket, tanítóinkat, bibliakörökben vezetőinket. Köszönjük, Urunk, hogy sokszor rajtuk keresztül is a Te hangod lesz ismerős. Erre inkább kihalljuk, hogy most az pont nekünk szól. Dicsőítünk, Szentlélek Isten, amikor a szív belső csendjében valamit elvégzel, fölhangosítasz, vagy egészen egyértelműen, mint a villámcsapás úgy érsz hozzá a mi életünkhöz. Köszönjük ezeket a kiemelkedő pillanatokat is, ha adsz. Köszönjük, Urunk, azt, hogy Te szólsz, amikor akarsz. Kérünk ehhez türelmet, csendet, alázatot, figyelmet, hűséget, hogy hűségesen kitartsunk és várjunk, vajon ma szólsz-e hozzánk. Köszönjük azt, hogy egymás életében is segítségül lehetünk. Áld meg a mi testvéri közösségünket, hogy lehessünk egymás felé a Te hangod. Hát, hogy nagyon meggondoljuk, és alázattal mondjuk, ha valamit tőled értettünk meg. Bocsáss meg az ebben való bűneinket, visszaéléseinket, nekünk személyesen, de az egyháznak is, a Te népednek. Bocsáss meg, amikor a Te szavaddal, személyeddel visszaéltünk. Köszönjük, hogy tart még a kegyelmed, és ezt is elviselted. Áld meg, kérünk, egész közösségünket, minden vendégünket, messziről jöttek életét, gyülekezetét, szolgálatát. Könyörülj minnyájunkon, vigasztalj, erősíts és bátoríts bennünket. Amen. Fennállva mondjuk el azt az imádságot, amire a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
Mindezek után az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket, gondolatainkat a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.